Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét János evangéliumából a 18. fejezet 33. és 38. versei közül a következőképpen. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te. Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk, én nem találok benne semmiféle bűnt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, virág vasárnap van, és ez alapvetően a Jeruzsálembe szamár csikó hátán bevonuló Jézus dicsőségének az ünnepe. És a városba bevonuló, királyként bevonuló Krisztus ünnepén most mégis kapunk egy olyan igehirdetési alapigét, ami nem a király dicsőségét mutatja látszólag, hanem pont, hogy azt látjuk, hogy itt már áttatták, itt már megkötözték, itt már kihallgatják. Hogyan fér össze a kihallgatott, megkötözött, a rabként kezelt Jézus dicsősége, és a szamár háton Jeruzsálembe bevonuló Jézus dicsősége egymással. Mert hogy a kettő így látszólag nem nagyon összefésülhető, legalábbis emberi nézőpontok alapján. Viszont fel kell tennünk azt a kérdést, ha már itt a pilátusi szakaszra nézünk, hogy ki van itt valójában felül? Ki hoz valójában döntéseket? Ki az, aki itt az eseményeket irányítja? És ki az, aki azt hiszi, hogy irányítja? Pilátust idézem, mi az igazság? Evezzünk egy picit a mélyére, és keressük meg ennek a mai ige szakaszunknak azokat a feszültségeit és mondani valóit, amik talán a hétköznapokban is a hitünket építhetik, és kivihetjük magunkkal őket a templomból. A zsidók átadják Jézust Pilátusnak. Hogy miért adják át, az az igazság, hogy konkrétan ez az evangéliumokban nincs leírva. Tesznek utalásokat az evangélisták, de egy ex katedra nem jelentik ki az indokot, hogy miért adják át a főpapok Jézust. Sem Máté, sem Márk, sem János, sem Lukács. És hát többféle teória van arra, hogy Jézus hogyan kerül Pilátus elé. Egyrészt, ami nagyon kézenfekvő magyarázat az, hogy a főpapok nem akarták Jézust kivégezni, mert féltek a követőitől. A másik magyarázat az inkább történelmi kutatásokon nyugszik, mint az evangéliumokon, hogy pontosan nem tudjuk az időszakokat, de amíg a római helytartóság Jeruzsálemben állt, addig időről időre a zsidóktól, a Sanhedrintől, a főpapoktól a római helytartó megvonta a kivégzésnek a jogát. Nem kizárt, hogy a főpapoknak nincs joga kivégezni ekkor éppen embereket. Bár azért zárójel megjegyzem, hogy kétlem, mert pár hónappal később azért az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy István gond nélkül megkövezik a Sanhedrin jóváhagyásával. És akkor van egy harmadik magyarázat, ami már inkább ilyen kicsit okoskodása ezeknek a történeteknek, hogy a főpapok próbálnak nyomást gyakorolni Pilátusra, és azért akarnak nyomást gyakorolni ő rá, mert ha ő végzi ki Jézust, akkor ha esetleg rosszul sül el a történet, akkor rá lehet kenni Pilátusra ezt a feszültséget, és ők kihátrálhatnak mögülle. Ha meg esetleg jól alakulnak a dolgok, akkor ő nekik meg nyert helyzetük van. Igazából ezek csak a teóriák, a lényeg, hogy Jézus Pilátus elé kerül. És látszólag itt Jézust megkötözve rabként hozzák a helytartó elé, és ő van alárendelt pozícióban. De nagyon izgalmas, hogy ebben az alárendelésben Jézus közben végig tudatosan van jelen. Mert hogyha visszagondolunk arra, hogy hogyan kerül ő Pilátus elé, hát Péter meg akarja védeni. Kardot ránt. Még a főpap egyik szolgálójának a fülét le is nyesi. És Jézus, akinek itt csak egy szavába került volna az, hogy a 12 tanítvány kiálljon mellette, és kard ki kard, akkor küzdjünk meg a főpapok szolgáival és a farizeusokkal, meg utána Pilátussal, vagy a rómaiakkal, azt mondja Péternek, hogy tedd hüvelyébe kardodat, mert aki karddal él, az kard által hal. Jézus maga vállalja az alázatot. Őt nem kell megalázni. Ő vállalja az alázatot, és a megaláztatást értünk. Te vagy a zsidók királya? Kérdezi Pilátus. És nagyon izgalmas ez a kérdés, mert az a helyzet, hogy egy rendőr nem teheti meg azt, hogy nem hord fegyvert. Egy sebész nem teheti meg azt, hogy nem lát vért. Egy római helytartó nem teheti meg azt, hogy nem vizsgál ki egy politikai vádat. Mert Jézust a főpapok politikai váddal adják át. Azt mondja magáról, hogy ők a zsidók királya. Hát de római helytartóság alatt álltok. A császárral szemben nem lehet királyotok, csak császári jóváhagyással lázadtok. Ez egy politikai per. És ennek a helytartónak kutya kötelessége kivizsgálni ezt a politikai vádat. Szó szerint belekerül, mint Pilátus a krédóba. Magától nem lenne itt. Magától nem foglalkozna ezzel a kérdéssel. Hát ő nem zsidó. És jön a nagyon megdöbbentő válasz Jézustól. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Visszakérdez. Már ezzel egyébként feszegeti a határokat, mert hogyha egy normál kihallgatási helyzetből indulunk ki, ott mindig van egy kihallgató, meg egy kihallgatott. Utóbbi nem kérdez általában vissza. Vagy annak következménye van, ha visszakérdez. És mégis Jézus ezzel a kérdéssel gyönyörűen világít rá Pilátusnál arra a kérdésre, hogy pontosan tudom, hogy mások információiból indulsz ki. Hogy nem magadtól vagy itt most ebben a párbeszéd helyzetben, hogy te is érzed, hogy ez egy koholt vád. És Pilátusban valamit még el is indul. Mert a következő fontos kérdése az, mikor így rájön arra, hogy itt nem egy lázadóval áll szemben, mármint egy politikai értelemben lázadóval áll szemben, hogy úgy elkezd elindulni a kis hangja a buksiában, és próbál rájönni, hogy akkor mit követett el ez a férfi, hogy a halálát akarják. Rá is kérdez, mit tettél? Hát átadtak nekem a főpapok. A te néped adott át nekem, hogy végezzelek ki. Mit tettél? Ha nem vagy király, akkor mi a bűnöd, ami miatt halált érdemelsz? És Jézusnak itt van egy nagyon erős mondata. Az én országom nem a világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére, de az én országom nem innen való. Nagyon sokáig azt hittem erről a mondatról, tévesen. Nagyon sokáig értettem ezt a mondatot félre, mert azt gondoltam, hogy ez a mondat arról szól, hogy Jézus itt szépen elmondja Pilátusnak, hogy sokkal hatalmasabb vagyok egyébként nálad, és hogyha annyira akarnám, akkor az angyalok itt lennének és megvédenének. Csak az én országom nem a világból való, mert ugye még a megváltás nem történt meg. Aztán szépen lassan rájöttem, hogy jobban nem is lehetne félreérteni ezt a mondatot, mert ez a mondat nem erről szól. Az én országom nem a világból, vagyis kozmoszból való. És a kozmosz a görögben nem csak a világot jelenti, hanem a világ rendet és a világ értékrendjét. Vagyis ez a mondat nem csak azt jelenti Jézus szájából, hogy nem ebből a világból való az ő országa, hanem azt is, hogy az ő országa nem eme világ rendje szerint működik. És akkor itt hadd utaljak egy picit vissza arra, hogy tett hüvelyébe kardodat. Ki irányít itt? Pilátus vagy Jézus? Mert Jézus látszólag csak sodródik az árral. Látszólag nem száll szembe. Látszólag önként vállal egy áldozatot, de hogy olyan passzívnak tűnik ebben az egész helyzetben. És nem használja a hatalmát, amit korábban már megmutatott, hogy eltörölje Pilátust, vagy Heródest, vagy a főpapokat. És akkor itt jön a válasz, hogy azért, mert az ő országa, az a szeretet, amit ő képvisel, az az igazság, amit ő képvisel, az nem ennek a világnak az értékrendjéből indul ki. Az nem ennek a világnak az értékrendje szerint gondolkodik. Hát nem kell őt itt megalázni, az egy dolog, hogy az ember még közben ezt is megteszi, mert ő magától vállalja a megalázkodást és az alázatot. Ő magától térdel le. Nem Pilátus irányít. Nem Heródes irányít, és nem a főpapok irányítanak. Itt az Isten irányít, aki pontosan ezért született meg, hogy értünk emberré lévén meghaljon a kereszten. Az én országom nem e világ értékrendje szerint működik. És akkor egyből látszik, és választ kap, hogy miért nem harcoltak a szolgák. Hát mert aki a krisztusi szeretet szerint próbál szolgálni, az nem a karddal él, az a kereszttel él. Az nem a kardból él, hanem a keresztből él. És az a szeretet, ami a Krisztusban megjelenik, az nem engedi azt, hogy az ő szolgái ezt a kettőt összekeverjék. Nem engedi azt, hogy ezt a kettőt félreértsék. Ő az alázat Krisztusa, az önfeláldozás Krisztusa, annak a hatalomnak a Krisztusa, ami teljesen szembe megy az emberi hatalom felfogással. Nem csak, hogy egy másik hatalom, de még szembe is megy azzal, amit mi hatalomnak gondolunk. És akkor jön Pilátus újabb kérdése. Akkor mégis király vagy te? És látszólag ezt a kérdést értelmezhetnénk úgy, hogy ez a szerencsétlen helytartó megpróbálja ezt a beszélgetést visszavezetni az ő komfortzónájába, mert politikusként politikai vádakkal tud mit kezdeni. De egy etikai konfliktussal, egy teológiai konfliktussal meg nem. De én mégis azt gondolom, aztán persze lehet, hogy tévedek, hogy Pilátus itt ér a legközelebb az igazsághoz. Nem hiszem, hogy ez a komfortzónába való visszalépés lenne. Én azt gondolom, hogy ez egy fordulópont. Egy fordulópont a történetben, ahol elválik az, hogy Pilátus milyen ember. Felismeri az előtte álló igazságot, és elfogadja az előtte álló igazságot, vagy elfordul tőle. És ez az a pont, kedves testvérek, ahol emberségemben én rettenetesen mélyen tudok csatlakozni Pilátushoz. Mert tekinthetjük őt a passió történet egyik fő antagonistájának. De valójában egy ugyanolyan ember, mint bármelyikünk. Úgy kerül ebbe a történetbe bele, szó szerint, mint Pilátus a krédóba, mert ide citálják. Ő a helytartó éppen aktuálisan. Neki kell kivizsgálni ezt a helyzetet. És amikor elkezdi kivizsgálni és beszélget a vádlottal, akkor szépen lassan talán benne is kiforr az a gondolat, hogy itt tényleg valami másról van szó. Hogy itt lehet, hogy királlyal áll szemben, de nem politikai értelemben vett király áll vele szemben, hanem a világ ura. A világ királya. Itt van az a pont, amikor a lélek szerintem a legközelebb sodorja Pilátust az igazsághoz. És aztán persze Pilátus nyom egy aranyos hátraarcot, és ezek után emberként megpróbál mindent azért, hogy Jézust felszabadítsa és elengedje, de aztán meghajol a rány nehezedő nyomás előtt. De ez az a pont, ahol nagyon könnyű hozzá csatlakozni. Mert kedves testvérek, a mi életünk ezer és egy olyan élethelyzettel van tele, amikor az Isten szólít. Amikor az Isten közel visz bennünket a maga igazságához, és akkor két dolog közül dönthetünk. Vagy elfogadjuk ezt az igazságot, vagy hátat fordítunk neki. Nagyon sokszor vagyunk Pilátusok a magunk életeiben. Amikor dönthetünk, hogy az egek és a mennyek királyával vagyok, vagy ellene. De a kettő között nincs középút. És akkor van egy utolsó, sokat idézett kérdése ennek a római helytartónak. Mi az igazság? Einstein óta tudjuk, hogy minden relatív. Én azért nagyon szívesen meghallgatnám Einsteint azzal kapcsolatban, hogy mit szól ő ahhoz, hogy ő ezt a fizikáról mondta, és mi mindenre alkalmazzuk. De tény. Minden relatív. Minden nézőpont kérdése. Az, hogy mikor van nekem igazam, vagy mikor van a másiknak igaza, az is nagyon sok esetben nézőpont kérdése. És a nézőpontjaink alapján hisszük néha tévesen azt, hogy az abszolút igazságok környékén járunk, pedig az abszolút igazság csak az Istennél van meg. Mi meg ennek az igazságnak morzsáit látjuk, meg néha az igazságnak morzsáit rakjuk egymással szembe. És minden nézőpontjaink alapján dől el. És ahányan vagyunk, ahányféle csoportot tudunk képezni, gyülekezetben, társadalmi szinten, nációban, a 8 milliárd ember, aki él itt a Földön, világszinten valójában annyi nézőpontot is tudunk a magunkévá tenni. Csak az a helyzet, hogyha ezekből a nézőpontokból és ezeknek az alternatív igazságából lépünk ki az igazság színére, az Isten elé, akkor ott már nekem nincs igazam. Ott már a másik embernek sincsen igaza. Ott az Istennek van igaza. És az Isten igazságába beletekintve az ember nagyon sok olyan dologra is ráébredhet, ami számára kellemetlen. Például arra, hogy nincs igaza. Mert a magam igazáért azért nagyon sokáig el tudok menni. A magam igazát nagyon hevesen tudom védeni. A magam igazát sokszor akkor is védem, amikor már minden objektív tény arra mutat, hogy tévedek, mert érzelmileg ragaszkodom hozzá. És az Isten igazsága az azzal kezdi az ő működését, hogy minden emberi igazságot ledönt és porba zúz. És ebbe az igazságba beletekinteni, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ki kell mondani, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És ezt nagyon nehéz kimondani. Nagyon nehéz elfogadni. Nagyon nehéz feldolgozni. Olyan jó lenne relatívvá tenni a bűnt is, mert lehetne mutogatni a másikra, hogy ő mennyivel bűnösebb. De nem ez a kérdés. Nem az, hogy elfogadom-e, hogy én bűnös vagyok-e, vagy sem. Viszont, hogyha az Isten igazságához közelérünk és belenézünk, akkor ez az első lépés, de utána van még egy. Hogyha elmerjük fogadni. Akkor megismerjük azt, hogy ebben az igazságban mennyire mélyen lakik az Istennek a szeretete. Hogy az Isten szeretete az mennyire nem emberi méltóságok és érdemek alapján gondolkodik, amikor azt mondja, hogy mindenkiért emberré leszek és mindenkiért meghalok. Hogy mindenkiért üressé teszem a sírt. És mindenki sírját, aki ezt a feltámadást elfogadja, üressé teszem majd egykoron. Ha az Isten igazságába belenézünk, akkor persze először a saját tükörképünkkel találkozunk, és az fáj. De ott van mögötte az Istennek a kegyelme. Ott van utána az Istennek az irgalma, ami már felemel, ami már oldoz, ami már vezet bennünket. Nagyon sokszor vagyunk Pilátusok, akik azt hiszük, hogy irányítunk, de közben nekünk kell megtalálni és megtanulni azt, hogy nem alá fölé rendelt viszonyainkban vagyunk értelmesen a helyünkön, hanem az Isten alázatában vagyunk értelmesen a helyünkön. Azt kérdeztem az ige hirdetés elején, hogy hogyan fér össze a szamárháton bevonuló Jézus dicsősége és a Pilátus előtt kihallgatása alatt álló Jézus dicsősége. Hát így. Hogy az ő dicsőség fogalma nem a mi dicsőség fogalmunk. Hogy az ő dicsősége alázat és önfeláldozás. Végtelen szeretet. És valójában ez a szamárcsikó az idézőjelben kellett a történethez. De a lényeg az abban áll, hogy ő önként átadja magát a kereszthalálnak. Hűséges volt mind halálig, mégpedig a kereszthalálig, ami érted és értem történt, és nekünk ebből a keresztből van életünk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy bár mi sokszor trónokon és koronákban keressük a dicsőséget, te dicsőséged a térthajtásban van és a kereszten. Taníts bennünket erre a dicsőségre nézni, taníts bennünket ezzel a dicsőséggel élni, hogy mi is merjünk térdet hajtani, és felmerjük venni keresztünket, hogy egykoron majd kiérdemeljük, nem a magunk erejéből, hanem a te kegyelmed által az örök élet koronáját. Amen.